Kolossébeliekhez írt levél első fejezet, a 15. verstől a fejezet végéig fogom Isten igét olvasni. Ő, mármint Krisztus, a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessék meg önmagával mindent, a földön és a mennyben. Úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedettek és ellenséges gondolkodásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Hogyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus köztetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyán, köszönjük a te igédet, mindazt, ami hosszú időn keresztül el volt rejtve, de kijelentetted az apostoloknak és a profétáknak, hogy megments bennünket is, akik elidegenedtek és bűneinkben halottak voltunk nélküled. Köszönjük, hogy a te igéd által megelevenítettél, hogy az élő ige jött el közénk, maga Krisztus, hogy életét adja váltságul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy mindazt, amit ő végbe vitt a kereszten, azt hirdethetjük és azt olvashatjuk ma is. Kérünk téged, hogy áld meg Krisztust, vagy áld meg Montit, amikor az Úr Jézus Krisztust hirdeti, aki által teremtettél minket, aki által megbékítettél magaddal, önmagaddal mindannyiunkat, mindazt, ami a földön és ami a mennyben van. Kérünk téged, hogy te szólíts meg mindannyiunkat abban az élethelyzetben, amelyben vagyunk, hogy a mi életünk még inkább kötődjön te hozzád, Krisztus által, a Szentlélek által taníts bennünket ezekre az igazságokra, titkokra, hogy Krisztusban valóban teljesek lehessünk, hogy eljussunk az ő ismeretének teljes gazdagságára. Kérünk téged, hogy a te kincseidet helyezd a szívünkbe, hogy általa meggazdagodva tudjunk a te dicsőségedre élni. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és a te ígéd legyen élő és ható mai napon is közöttünk. Amen. Foglaljunk el helyünket, és énekkel készüljünk az ígérdetésre.
Nagyon gyakran látom, hogy vannak korlátaim. Az egyik korlátom az, hogy általában én nem tudok idézni a szép irodalomból, mert nem olvasom eleget. Vagy esetleg én azt mondom, hogy nagyon jó lenne, amikor kezdem egy predikációt, tudnám beszélni valami nagyon híres magyar emberről, ma délőtt azt se tudok csinálni, akkor gondoltam, hogy esetleg legalább tudnám mondani valamit, hogy már a magyarok nyertek két aranyt az olimpiában, és ha... Egy? Kettő! Mark Apter van. Az a tábla, amit mutatnak, melyik országnak van a legtöbb arany, most Magyarország ott van az elején. Két aranya. De arról nem fogok beszélni. Inkább fogok kezdeni egy példa egy tévésorozatból, sajnálom. Ez van. A tévésorozat az egy olyan sorozat, amit én néztem, amikor gyerek voltam, utána, vagy inkább a gyerekeim néztek, amikor gyerek voltak, a Seme Cosby. Az nem a lényeg, esetleg egy pár ember látta ezt magyar nyelven is, egy házas pár, sok gyerekkel. És az egyik műsorban a feleség kérdezt a következő a férjétől. Ha én meghalnék, újból megnősülnél, és a férfi nagyon okos volt. Ő tudta, hogy ez egy becsapó kérdés. És nem, én soha sem megnősülném megint, te vagy az egyetlen. A válasz nem felelt meg a feleségének, de, és mondta, hogy de mi lenne, ha találkoznád valaki, aki a szemessége ugyanolyan, mint az enyém. Ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy beszél, ugyanolyan, mint én. És a férfi akkor gondol, ugyanolyan, mint te. Nem. Én nem. És akkor a feleség, de tegyünk fel, hogy ez a nő nem csak a viselkedése ugyanolyan, mint én, hanem ugyanúgy néz ki, mint én. Teljesen ugyanolyan, mint én. És akkor a férfi bolyban volt, mert azt mondja, hogy most, ha nemet mondok, akkor azt mondom, hogy ő nem felel meg, mert ugyanolyan, mint ő. Ha igen mondok, akkor bolyban leszek, de akkor most már igen mondom. És ő azt mondja, hogy igen, ha tényleg ugyanolyan, mint te, ha minden értelemben ugyanolyan, mint te, akkor igen. És akkor lehet látni az a felesége arcán, hogy már kezd dühös lenni, és hogyan tudsz ezt csinálni. És utána kérdezi a férjét. Legalább ott az éjjeli szekrény az ágy mellett, maradna az én képem? Minek? Ha az új feleségem ugyanolyan néz ki, mint te, miért kell a te képed ott? Nem nyert a férfi. De a gondolat itt, hogy ha van egy másolat, ami ugyanolyan, mint az eredeti, ami teljesen egyforma, és érdekes, a felolvasott igében, amikor van szó Jézusról, egy ilyenfajta másolatról van szó. Itt a 15. versben, ő a láthatatlan Isten képe. A képe szó itt az eredeti jelentésben arról van szó, hogy van egy másolat, de egy olyan másolat, ami annyira tökéletes, hogy az ugyanaz, mint az eredeti. Minden értelemben. És erről van szó, amikor beszéljünk Jézusról. Jézus ugyanolyan, mint az Atya minden értelemben. Az a probléma, amikor mi beszéljünk a Szent Háromságról, és amikor az ige beszél a Szent Háromságról, bolyban van. Mert a probléma velünk. A probléma velünk az, hogy mi nem tudunk elképzelni valamit, amit mi nem tudunk fogni a kezünkkel. És itt, amikor van szó a Szent Háromságról, az, hogy van egy Isten, és három szemében létezik, mi valahogyan nem tudunk teljesen felfogni ezt, mert nincs hasonló a Földön. Jöhetünk különböző példázatokkal, de mindegyik nem tökéletes. És valahogyan, amikor itt azt a szót használ, hogy egy másolat, akkor az se tökéletes, mert amikor mi gondolunk egy másolatról, mi azt mondjuk, hogy az nem ugyanaz, de mégis ez a másolat olyan, hogy teljesen ugyanaz, mint az eredeti. Jézus ugyanaz, mint az Atya. El kell fogadni ezt, képtelenek vagyunk teljesen megérteni ezt. A másik, amit mond itt Jézusról, a 15. versben, az, hogy ő az első szülött minden teremtmény közül. És amikor mi látjunk azt, hogy első szülött, akkor mi azt mondjuk, hogy ha valaki születik, akkor van kezdete. Akkor Jézus hogyan tud örökké lenni, ha ő az első szülött? Érdekes, ha menjünk egy pár versről később, mi újból találkozunk ez az első szülöttel, az, hogy ő volt az első szülött a halottak közül. Én nem hiszem, hogy valaki azt gondolja, hogy amikor az ember meghal és fölmegy a mennybe, hogy az az ember születik újból, amikor ő kerül a mennybe. De mégis a Szentírásban azt a kifejezést használ a szerző, hogy Jézus az első szülött a halottak között. És azt kell adni, hogy mindkét helyzetben, amikor az első szülött a halottak között, és itt, amikor olvasunk a 15-ben, az első szülött minden teremtmény között, nem beszél annyira, hogy a szülés folyamatról, hanem a pozíció, ami az első szülöttnek van. Mire van joga az első szülött? Ő az örökös. Ő az, aki átveszi mindent. Ő az, aki lesz az uralkodó, ha az ő édesapja volt uralkodó. Ő átveszi azt. És amikor itt látjunk azt, hogy Jézus Krisztus az első szülött, látjunk azt, hogy az ő hatalma, ami van neki, az ugyanaz, mint a hatalma, ami volt Istennek az Atyának. A következő versben látjuk, hogy Jézus az, aki teremtett mindent. Akkor hangsúlyozom azt, ha Jézus teremtett mindent, Jézus nem tudta teremteni saját maga. Világos? Ha ő mindent teremtett, akkor ő nem tudta teremteni saját maga, ő már létezett. Megint valamit, amit mi nem tudunk felfogni, legalább én, az, hogy mit jelent az, hogy Isten örökké való. Istennek soha sem volt kezdete. Isten van. Nekünk mindent, amit mi látjunk, mindent, amit mi fogunk, mindent, ami van kezdete és van vége. Embereknek van kezdete és van vége itt a Földön. Bármit, amit mi gyártjunk, bármit, amit mi csináljunk, van kezdete és vége. Istennek nincs. Isten örökké való. És Jézus teremtett mindent. Tudom, hogy a keresztények között is van vita arról, hogy Isten teremtett a világot 6 nap alatt, vagy nem. Én szeretnék feltenni egy kicsit más kérdést ma. Hisztek-e azt, hogy Isten képes, vagy képes volt 6 nap alatt teremteni a világot. Érted? Világos a kérdés? Isten kép, van olyan képesség Istenben, hogyha ő akarna, vagy akarta volna, ő tudta volna 6 nap alatt teremteni a világot. Ha valaki nem hiszi ezt, akkor én azt mondom, hogy miért nem, hogy itt van egy probléma. Mert a probléma az, hogy nem ismered azt, hogy Isten valóban minden ható. Amikor mi akarunk létrehozni valamit, tegyünk fel, férfiak inkább nem, tegyünk fel, hogy az egyik nő akar készíteni egy tortát. A nő mit csinál először, ha ő akar tortát készíteni? Az első lépés szerintem, hogy kell menni a boltba, vagy kell küldeni valaki a csillagot, először kell dönteni, hogy mit akar készíteni. És utána, miután dönt, mit akar készíteni, utána kell szerezni az alapanyagokat. Amikor Isten teremtett a világot, Isten nem kellett szerezni alapanyagot. Mi olvasunk a Mózes első könyvében, az első részben, Isten mondta, és így lett. Ilyen hatalmas az Isten, hogy Isten a szavaival ő létrehozta a világot. Ilyen az Isten hatalma. Az ő szavaival ő teremtett. Fontos, hogy mi ezt hiszünk a mindenható Istenről, hogy az ő hatalma semmiben nem korlátozott. A másik, ami látjuk ebben ezek a versekben, az, hogy amikor ő teremtett a mennyet és a földet, és minden, ami benne van, ő teremtett a láthatót és a láthatatot. Akkor megint nekünk nagyon könnyű felfogni azt, hogy Isten megteremtett a láthatót. Amikor mi nézünk, ami van a természetben, mi tudunk felfogni azt, hogy igen, van egy teremtő emögött. De mi nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy van egy láthatatlan világ. Mert mi nem tudunk látni azt. És akkor az egy sokkal több hit kell annak, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten létrehozott láthatatlan lényeket. De Isten ezt csinálta. És létezik egy láthatatlan réteg valahol, amit mi nem tudunk látni. Fontos, hogy mi elismerjünk azt, hogy Isten ezt is teremtett. Mert akkor tudunk megérteni, amit olvasunk az Efézus 6. rész, a 12. versben, hogy a mi harcunk nem csak test és vér ellen, hanem az erők és a hatalmak ellen. Volt valami eset az életedben, amikor úgy döntöttél, hogy fogsz csinálni valamit, elhatároztad, hogy én ezt a terület fogok változni az én életemben, és utána indul egy folyamat, ahogyan próbálkozol, és utána van egy kudarc. Miért van az a kudarc? Lehetséges, hogy a probléma csak velünk. De én azt mondom, hogy lehetséges, hogy mi ezen a szinten próbáljunk harcolni. Csak azzal, amit mi látjunk, csak azzal, amit mi tudunk fogni. De vannak olyan helyzetek a mi életünkben, amikor a harc nem csak a látható ellen, hanem a láthatatlan ellen. És tudomásul kell venni, hogy ez a láthatatlan létezik, és a láthatatlan, a sátán és az őrseregei, ők próbálnak harcolni ellenük. Ez tény. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy annak a tény ellenére a János levele, a negyedik rész, a negyedik versben mi azt olvasunk, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Van egy harc a láthatatlan ellen. De a Jeruzsálem a miénk. Mert Isten velünk van. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy létezik a láthatatlan, de a láthatatlan nem tud legyőzni minket. Mert Krisztus erősebb annál. És amikor bekerüljünk egy ilyen harcba, fontos, hogy mi azt látjunk, és megértjünk, hogy nem szabad csak a saját erőmmel harcolni, hanem ilyenkor kell kapaszkodni az Úrban, fordulni hozzá és kérni erőt tőle. A 17. versben mi azt olvasunk, hogy Isten nem csak teremtett az egész világot, hanem minden ő benne a fönn. Minden ő benne a fönn. Más kifejezéssel, ő összetart mindent. Isten nem egy olyan Isten, aki teremtett a világot, és utána itt hagyta, hanem valami formában ezt a teremtett világot, amit Isten létrehozott, ő a mai napig foglalkozik vele, és összetartja ezt a világot. A 18. versben tovább látjunk valamit Jézusról, hogy ő a feje a testnek, az egyháznak is. Amikor megértjünk azt, hogy ő a feje, abban az értelemben ugyanaz, ahogyan a mi fizikai testünk van a fejünk az vezeti a testünk. Krisztus, mint fej, ő az irányító és ő a vezető az egyháznak, és a mi feladatunk mindig alávenni magunkat az Isten vezetése alá. És végül is a 19. versben, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Jézus Isten. Amikor Paul írta ezt, ő írta egy olyan népnek, olyan görögöknek, akik hittek abban, hogy van több Isten. És ők azt gondolták, ők nem gondolták azt, hogy van egy Isten, amiben minden van, hanem volt több kis apró Isten, és ez az Isten volt hatalma ebben, ez az Isten dolgozott ebben a területben, de nem létezett nekik egy olyan átfogó, egy olyan Isten, amiben mi tudunk mondani, ahogyan mondja itt, hogy az egész teljesség benne van. A Biblia Isten más, mint azok az Istenek, amit az emberek létrehoznak. És utána, miután láttunk ezt, hogy kicsoda Jézus, látjunk, hogy Jézus mit tett. És az ő tettei között látjunk, hogy sok mindent tett a Földön, de az ő legfontosabb munka a Földön az volt, hogy ő megváltja minket. Ő egy olyan munkát végzett, amit itt ebben a szakaszban, a 20. versben és a 22. versben ő megbékeltetett a kapcsolat Isten és az ember között. Olvasunk itt, hogy mielőtt ő tette ezt, titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásokat voltak gonosz cselekedeteitek miatt. Minden ember eltávolodott Istentől. Minden ember lázadott Isten ellen. És ez a lázadás miatt nincs kapcsolat az ember és Isten között. És itt látjunk Jézus Krisztus munkája abban, hogy ő jött rendbehozni a feszültség, ami létezett az ember és Isten között. És Jézus Krisztus adta a megoldást, az ő vére által, hogy ő meghalt helyettünk. És utána látjunk azt, hogy ő meghalt helyettünk, akkor mi megváltoztunk. És ahogyan láttunk a csendes héten, mi most már szentek vagyunk. Érdekes, hogy itt Paul tovább ír, mint szenteket, hibátlanokat és férhetetleneket állítson majd színe elé. Itt ő beszél arról, hogy mi milyen pozícióban vagyunk a Krisztus munkája miatt. És ő azt mondja, hogy a Krisztus munkája miatt mi szentek vagyunk, mi volt a másik kifejezés, amit használt itt, hibátlanok és férhetetlenek. A férhetetlenek az azt jelenti, hogy ha valaki oda menni a bíróság elé, és azt mondjam, hogy van egy vád ez az ember ellen. Ez az embernek van ez a bűn benne. És Isten, vagy Jézus közbelép, és azt mondja, hogy nem. Ez az ember az én munkám miatt férhetetlen. Nem lehet fölemelni egy vád ellene, mert ő már szent, ő már hibátlan, ő már fedhetetlen. Ez igaz a hívő emberről, amikor mi beszéljünk arról, hogy milyen a mi pozíciónk Krisztusban. Ahogyan tovább megy itt, azt mondja, olvasom a 23. vers. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdon és egyenesen. A görögben itt azt mondja, hogy inkább azt mondja, hogy ti fogtok maradni a hitben, ti lesztek szilárdok, nem lehet elrendíteni titeket abból, ami van, amit Jézus tett a te életedben. És utána látjunk azt, hogy a mi reménységünk Krisztus. Az, hogy mi együtt leszünk vele. Ezek tények. És ebben a biztonságban tudunk lenni. Ha ezek mind igaz, akkor ez mit jelent nekünk a mi életünkben a gyakorlatban? És Paul itt folytatja a gondolat következő versekben, a 23. vers végén azt mondja, hogy én Paul szolgálva lettem. Az, hogy ő megismerte Jézust, és ő tapasztalta azt, amit Jézus csinált az ő életében, ő azt mondja, hogy én az ő szolgálja lettem. Mi jobb annál, mint a Jézus szolgálja lenni? Ismerjünk a tékozló fiú történet. A tékozló fiú történetben, amikor az a tékozló fiú hazajött, ő mit kért az édesapjától? Ő azt mondja, hogy én szeretnék egy szolga lenni a te otthonodban. Mert egy szolga lenni a te otthonodban, az jobb, mint bármi más a te házadon kívül. Paul ezt megértette. És amikor ő látta, hogy mi van neki, az, hogy ő mivel rendelkezik, az, hogy ő keresztény ember lett, ő azt mondja, hogy én szolga szeretnék lenni. Nincs jobb ennél, mint az, hogy én tudok szolga lenni Istennél. És az, hogy ő ebben a helyzetben van, akkor utána folytatja azt, hogy én most már tudok örülni a szenvedésben. És azért tud örülni a szenvedésben, mert tudja, hogy mi jön utána. Remélem, hogy ez igaz lesz az Esterről ezen a héten. Eszter fog szólni ezen a héten reménység szerint. És minden ember tudja azt, hogy a szülés az nehéz. De mit halljunk, én nem tapasztaltam ezt, de egy nő, aki már szólt, ő tapasztalta ezt, hogy valahogyan az ember tud elfelejteni a fájdalmat, amikor jön a gyerek. Van valami, amiben remélkedik. És van egy olyan öröm, ami jön azzal, hogy az a fájdalom és az a nehézség, az semmi, ahhoz képes, hogy mi az öröm, ami van és lesz. És Paul azért tudta mondani azt, hogy ezek a nehézségek, ezek a szenvedések, én tudok örülni ezekben, a 27. versben ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van reménysége az eljövendő dicsőségnek. Az, ami jön, az, ami reménységünk. És az sokkal jobb, mint mi tudunk képzelni. És utána Paul folytatja azt, hogy ezzel a meggyőződéssel mi hirdessünk őt. Paul látta, hogy az ő szolgálata az volt, hogy hirdessen Jézust. Azzal a céllal, hogy minden ember legyen teljes Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő erje által, ami hatalmasan működik bennem. Két héttel ezelőtt, mint gyülekezet, mi mentünk egy csendes hétre. És a részvevőknek a cél az volt, hogy az a csendes hét legyen egy olyan idő, amikor az ember fizikailag és lelkileg tud épülni. Az, hogy az ember, amikor hazajön egy csendes hétről, az, hogy az legyen igaz róla, hogy ő egyre inkább olyan lesz, mint Krisztus. Az, hogy ő tökéletes lesz Krisztusban. De amikor mi menjünk egy csendes hétre, Mindig vannak olyan emberek, akik szolgálnak ott, hogy az a lehetőség létrejön. És azt lehet mondani, hogy azok, akik szolgálnak ott, ők fáradoznak és küzdenek. Ibolya valami múlt héten megint egy csendes héten voltunk, ahol voltunk most a Kecskeméti Református gyülekezettel, több mint 200 részvevő volt. És az egyik régi ismerősöm volt a lelkész, aki szervezte ezt az egész hetet. És az őrcsendes hét egy kicsit más, mint a miénk, mert vannak olyan fiatalok, akik jönnek és részt vesznek azon a héten, mint ha az lenni egy ifjúsági hét. Azt mondja, hogy vannak fiatalok ott, és a szülők nem jönnek. És ugyanaz volt, hogy volt gyerekek, akik jöttek erre a hétre, hittanos gyerekek, akik ott voltak a táborban, és a szülők nem volt ott. Akkor azt mondja, hogy kellett sokkal több ember, aki szolgált ott, azon a táborban. Volt ez egyik délután, amikor egy része, akik jelentkeztek 20-an, hogy indultak délután egy 14 kilométer kirándulás, ami fölmentek valahol a hegyekben, a Bükk-hegységben, egy barlangig mentek, és ott aludtak a barlangban. Az egyik tanár a gimnáziumból vezette ezt a csapatot. Ők 4-5 órát utaztak, hogy érkeznek a barlangba. A tanár, amikor beszámolt róla, amikor azt mondta, hogy Monty, egy vagy kétszer rosary roundba mentünk, mi pont óra érkeztünk, amikor sötét lett. Ha még egy 15 perc, akkor sohasem találtunk volna óra a sötétségben. De akkor ott aludtak a barlangban, a következő reggel 6-kor indulnak visszafele, mert 10-kor kezdődik a délelőtti alkalom. És akkor az a tanár, aki vezette ezt az utat, én nem hiszem, hogy ő túl jól aludt azon az éjszakon. Ő volt az egyik szervező. Amikor visszajött, már ébér után a következő napon ő vitt egy másik csoport, egy másik barlangba, ez nem alvas barlang, hanem csak egy egész délután. Az előtti nap ő ment egy csoporttal biciklivel, nem tudom hány kilométert. Én azt tudok mondani, hogy ez a hét tele volt fáradozással és küzdelemmel. Neki, mint szervező. Aki szervezte az egészet, ő és a felesége, ahogyan láttunk őket, az utolsó este, amikor már csúszott a kimit tűr és ilyesmit, és a tábor tűz 12:30-kor kezdődött azon az estén. Miért ez a fáradozás? Miért, mire küzdöttek? Én azt tudok mondani, hogy a céljuk nem volt az, hogy csak mindenki tud hazamenni azzal, hogy egy ilyen élmény, hogy ilyen kirándulás, ilyen biciklis, hanem azért csináltak mindent, amit csináltak, mert volt egy cél. Az a cél, hogy azok az emberek, akik ott vannak a táborban, legyen teljes Krisztusban. És arra törekedtek. Minden nap csúszott a program, de minden nap a főszervezőr mondta nekem, amikor én tartottam az este alkalmat, azt mondja, hogy Monty, mindegy, amennyi idő kell neked, az a tied. Mi nem fogok csökkenteni a te időd, hogy te vigyél az igét az emberek ele, mert túl hosszan ment egy másik dolog. Az igé rész, ez a prioritás. Ezt kell, hogy ez legyen minden este. A céljuk. az, hogy mi vagyunk a Krisztusé. A céljunk az, hogy mi fáradozunk, és mi küzdködünk. Az ő ereje által. Ha a fáradozás és a küzdelem az életedben, ha azt próbálsz csinálni a saját ereddel, és a saját bölcsességeddel, én tudok garantálni azt, hogy előbb-utóbb kudarc lesz. De, ha mi fáradozunk, és mi küzdködünk az ő ereje által, akkor fogunk látni, hogy Isten adja a gyümölcsöt. És azt fogunk látni, hogy emberek lesznek teljes Krisztusban. Az, hogy ő a teremtő, az, hogy ő a megváltó, akkor Paul azt mondja saját magáról, hogy a Krisztus szeretete szorongat engem, én más nem tudok csinálni. És az az imádságom és vágyom, hogy legyen egy hasonló bennünk, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Hogy mi örömmel tudunk fáradozni és küzdeni a munkában. Hogy emberek lesznek teljes Krisztusban. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, hogy tudunk látni téged. Segíts minket látni azt, hogy minden hatalom van a kezedben, és így teremtettél a világot. Segíts minket látni azt, hogy teljes a szeretet a te szívedben, és azért küldtél az egyetlen egyszülött fiát a világba, hogy ő végezzen, hogy ő vállaljon a büntetést helyettünk. Kérjünk, segíts minket látni téged. És meg vagyok győződve arról, hogy ha mi látjunk téged, ha mi megismerjünk téged, akkor mi úgy fogunk válaszolni, úgy fogok reagálni, ahogyan Paul. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk jobban megismerni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.